a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Hortai Olivéra, a Századvég Kutatóintézeti igazgatója. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Az elmúlt hetek energiapiaci szempontjait, híreit fogjuk áttekinteni, és hát nyilván beszélünk majd bejelentésekről, döntésekről, a várható hatásokról, de mindenekelőtt a spanyol áramszünetet szerintem nem árt idehozni, mert Spanyolország a megújuló energia terén nagyon jól haladt, különböző energiamixeket próbálnak az Európai Uniós országok használni, és hát ideig ugye csak azt hallottuk, hogy dicséret illeti azt, aki megújuló energiákat vezet be minél nagyobb arányban, ami környezetvédelmi szempontból igaz is. Tehát itt előjött egy másik szempont, az energiabiztonság, és az, hogy gyakorlatilag fél napra, vagy talán majdnem egy teljes napra áramszünet alakult ki, és hát a hírek szerint egy bizonyos időjárási változás miatt, amit a rendszer nem tudott kezelni, ez igencsak nagy tanulólecke. Mennyire az? Mi derült ki eddig a spanyol áramszünetről?
Hát, talán túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy ez egy történelmi léptékű esemény itt az Európai Unió energia rendszere szempontjából. Egy apró pontosítással kezdenék, hogyha megengedi. A rendkívüli időjárási anomáliát, mint közvetlen kiváltó
ez
okot,
nem igaz végül?
Ezt azóta a spanyol meteorológiai szolgálat cáfolta. Továbbra sincs még hivatalos magyarázat arra, hogy mi volt az első dominó, ami a többi dominót elindította. Jelenleg az elmúlt napok nyilatkozata alapján úgy tűnik, hogy Dél-Spanyolországban több kapacitás közel egyidejű kiesése okozhatott egy sokszerű problémát, ami átterjedt Portugáliába, és bizonyos értelemben egyébként Portugáliába még nagyobb problémát okozva, és kisebb részben Dél-Franciaországban. És talán ez a másik kérdés, ami felmerül, hogy bármi is okozta az első dominó eldőlését, mi volt az oka annak, hogy ilyen széleskörű kalibát tudott okozni az a kapacitás kiesés, ami felelőssé tehető, és erre én úgy látom, hogy a szakma egybehangzó véleménye az, hogy ezért jelentős részben a spanyol energiarendszer rugalmatlansága felelős, ami részben a nagyon magas időjárás függő megújuló aránynak és a nagyon alacsony szabályozható hagyományos erőművi kapacitás arányának a következménye. Szerkesztő úr említette, hogy Spanyolország egyfajta éltanuló volt, ami a megújulókat illeti. Ez valóban így van, néhány nappal az áramszünet előtt ért el először Spanyolország, hogy egy rövid ideig 100%-ban megújuló időjárás függő megújulókból biztosította a villamosenergia igényeit, de ezzel párhuzamosan ami problémát okozta, hogy a hagyományos kapacitásait viszont leépítette. És ezzel nagyon rövid idő alatt nagyon drasztikus változást idézett elő a saját villamosenergia mixében, villamosenergia rendszerében, ami rugalmatlanná, túl kevéssé alkalmazkodó képessé tette a rendszert, és ezért, amikor jött egy sok hatás, legyen az bármi, jelenlegi magyarázat szerint egyébként ezt is napelem kapacitások kiesése okozhatta, ugyanis Dél-Spanyolországban nagy arányban napelem kapacitások látják el az igényeket, de más típusú kapacitás is kieshetett volna, tehát szerintem itt nem érdemes különösebben a megújulókat hibáztatni. Hát ez a fajta túlzott zöld erőltetett átmenet, ez jelentősen megnövelte az ellátásbiztonsági kockázatokat, és még egy gondolat, ha megengedi, ami még szerintem egy izgalmas kérdés, és talán érdekes az asztalra tenni, hogy az Európai Uniós tagállamok közötti villamosenergiapiaci integrációt mennyiben fogja megütni, vagy az integrációs folyamatokat ez a jelenlegi eset, ez a jelenlegi esemény, ugyanis abban, hogy Portugáliában is nagyon súlyos problémákat kellett elviselni az ottaniaknak, és hogy Dél-Franciaországba is átterjedt, bizony az integráció a felelős. Nagyon rövid idővel később, hogy Spanyolországban kirobbant ez a probléma, Portugáliába és Franciaországba is átterjedt, és csak azért nem tovább, mert az ibériai félsziget fizikailag egy elszigetelt területen helyezkedik el. Igaz, a délutáni órákban már Franciaország segítette a spanyol rendszert, nem véletlen, hogy Portugália azóta lezárta a villamos energiaszállítás értelmében a határait Spanyolország előtt. A kár óriási, jelenleg a GDP 0,1%-ára teszik, rengeteg nagyon szomorú személyes történetet is lehetett olvasni, tehát most a következő időszakban bizony sok erőfeszítést kell áldozni arra, hogy kiértékeljük az eseményeket, levonjuk a szükséges tanulságokat, és az energiapolitikát mind spanyol, mind Európai Uniós szinten ennek megfelelően alakítsuk, ha szükséges.
Főleg az integráció kérdése az, ami úgy első hallásra egyébként érdekesnek tűnik, magyar szemszögből nézve, mert Magyarország ugye nagyon sok szomszédos országgal kiépített egyfajta interkonnektorokon keresztül egyfajta olyan rendszert, ami adott esetben, hogyha épp azt kívánja a helyzet, ki tud segíteni akár Szlovákia, akár mondjuk Magyarország is ki tudja segíteni Szlovákiát, de ugyanez a helyzet emlékeim szerint Románia felé, Ukrajna felé, vagy adott esetben Szerbia felé, meg gondolom Ausztriánál is. Elsősorban az lehetett a baj egyébként Spanyolország esetében, hogy ehhez a nagyfokú megújuló energia termelő rendszerhez nem volt jól kialakítva a rendszer, tehát úgymond egyrészt energiatárolási szempontból nem volt feljavítva, felokosítva, másrészt nem szélesítették úgy a hálózatot, hogy egy túlenergiát, egy túlenergiatermelést elviseljen? Melyik lehet inkább az oka?
A kettő együttesen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogyan növekszik az időjárás függő megújulók aránya a villamosenergia mixben, úgy egyre nagyobb mennyiségű rugalmas kapacitásra van szükség, ami lehet gázerőmű, lehet tároló. Szükség van emellett új hálózatfejlesztésekre, hiszen a hálózat alapvető struktúrája megváltozik. Hagyományos villamosenergia rendszerekben, koncentráltan nagy teljesítményű erőművekben állított elő villamosenergiát az adott termelő, és ezt kellett eljuttatni a fogyasztókhoz, mint egy gyökérzet, úgy kell ezt talán, úgy lehet a legszemléletesebben elképzelni. Viszont azzal, hogy megjelentek például a megújulók, például a napelemek, vagy akár a szélturbinákat is ide sorolhatnánk, sokkal kisebb kapacitások, sokkal decentralizáltabb, elszórtabb módon helyezkednek el országszerte. Megjelentek az úgynevezett prosumerök, azok a felhasználók, akik nem csak fogyasztanak villamosenergiát, hanem amikor többet termelnek, mint amennyire szükségük van, termelőként is megjelennek a piacon, és ez a hálózattal kapcsolatos elvárásokat is, követelményeket is módosítja. És minél gyorsabb az átmenet, minél hamarabb megtörténik az, hogy drasztikusan megemelkedik a megújulók aránya a rendszerben, annál hamarabb kellene a rugalmas kapacitásokat mellépíteni, a tárolókat mellépíteni, és a hálózatfejlesztéseket elvégezni. A spanyol rendszerben, és egyébként szerintem más rendszerekben is az Európai Unióban, az okozhat problémát, hogy ezzel párhuzamosan azokat a redundáns, hagyományos kapacitásokat, amik az esetleges problémákra egyfajta segítséget jelenthetnek időről időre, azokat leépítették, és emiatt a rugalmassági kapacitások csökkentek. Emellett a hagyományos erőművekben, gáz, széntüzelésű erőművekben vannak olyan forgóalkatrészek, amik szintén segítenek elnyelni bizonyos kilengéseket a hálózat egészében, hogyha ezeknek az aránya lecsökken, az újabb nehézségek elé állíthatja a hálózat üzemeltetőt, és ezeknek ilyen következményei lehetnek.
Adott esetben egyébként egy atomerőmű is képes kiegyensúlyozni az ilyen nagy ingásokat, termelési kapacitási kilengéseket, vagy inkább az előbb említett széntüzelésű vagy gázüzemű, adott esetben mondjuk kőolajerőművek képesek inkább erre?
Inkább a szabályozható gáztüzelésű, gyorsindítású gáztüzelésű erőművek azok, amiknek az a funkciója a rendszerben, hogy ezeket a rövidtávú kilengéseket megoldják. Az atomerőműveket inkább alaperőműnek tekintjük. Egy atomerőmű akkor működik jól és hatékonyan, hogyha folyamatosan képes villamosenergiát biztosítani. A villamosenergia ellátási igényt úgy érdemes elképzelni, mint amikor Tetris játékot játszunk, és különböző lyukakba, különböző formájú, méretű formákat kell behelyezni. Van egy villamosenergia igény, egy fogyasztás, és mivel a villamosenergia ipari léptékben még mindig nem tárolható, ezért pontosan ekkora mennyiségű termelési kapacitást, kínálatot kell mellé tenni. Viszont az igény időben változik, mert reggel fölkelnek az emberek, beindítják a vízforralójukat, utána elmennek dolgozni, és így tovább. Úgyhogy ehhez az időszakos lefutáshoz, ehhez az úgynevezett terhelési görbéhez hozzá kell igazítani a kínálati oldalt. És ezt úgy lehet hatékonyan megtenni, hogyha egy egészséges energiamixet épít az adott ország vagy közösség, amiben vannak alaperőművek, ezeket nem kell kapcsolgatni föl le. Vannak benne időjárás függők is, senki sem mondta, hogy az időjárás függő megújulóknak nincs szerepük az energia mixben, de vannak szabályozható erőművek is, amik az időbeli változást és a váratlan eseményeket képesek kiegyensúlyozni.
Spanyolország vissza tud kapcsolni egyébként gáz erőműveket? Tehát ha úgy ítéli meg a kormányzat, illetve az ottani szakemberek, hogy hát ez még nem állunk készen a teljes 100%-os megújulóra, vagy egész egyszerűen muszáj kiegyensúlyozni a rendszert néha, és akár gázüzeműeket bevetni, tehát erre képes lehet a spanyol energiarendszer, vagy mindent leépítettek a hagyományos erőművekből?
Valamennyit igen, de szerintem ennek viszonylag alacsony a politikai realitása. Az esemény bekövetkezte utáni napokban mind az energiaügyi miniszter, mind a miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy nem az energiamixben, nem a magas megújuló arányban keresendő a probléma, sőt, hát felszólította a különböző véleményformálókat, szakértőket, hogy senki sem merje a megújulókra fogni ezt az esetet. Én ezt eléggé, hogy mondjam, szomorúan láttam, mert még erősebbé válik az átpolitizáltsága ennek a kérdéskörnek. Én úgy látom, hogy az, hogy ilyen probléma adódott, az részben annak a következménye, hogy az energiapolitika nagyon erősen átpolitizáltá vált, megkülönböztetnek bizonyos politikai pólusok jó és rossz technológiákat, a rossz technológiákat minden eszközzel írtják, a jókat minden eszközzel segítik, holott nincsenek jó vagy rossz technológiák, csak technológiák, és az a kérdés, hogy a rendszer egészének a teljesítményét hogy tudjuk fokozni, és amikor történik egy ilyen probléma, akkor nem lehet azt mondani, hogy bizonyos lehetséges okokat már a vizsgálat előtt kizárunk a vizsgált okok közül, különösen úgy, hogy tényleg a szakma egyöntetűen azt mondja, erről sok gyűjtés is volt a nemzetközi sajtóban, hogy bizony a magas megújuló arány és az ezzel párhuzamosan kialakult alacsony szabályozható erőművi arány felelős az esetért.
Hát meglátjuk majd, hogy a spanyol hivatalos vizsgálat mire jut, és változtatnak-e ezen a hozzáálláson. Úgy lábjegyzetként egyébként a megújuló energiáknál, és amikor az alkatrészeket, vagy magát az erőmű építést kell belkezdeni, illetve hát végigvinni, muszáj fosszilis energiát használni, ha más nem az alkatrészek előállítása miatt, tehát ez nem teljesen 100%-ig környezetvédelmi, legkompatibilis, magyarán mindenképp jár kibocsátással, meg egy ilyen erőműnek a kialakítása is. Összességében az Európai Unió abszolút egyébként a megújuló energiák felé halad, és akkor így próbálják akár a földgáz, akár a kőolaj függőséget, kitettséget csökkenteni unió szerte? Tehát ez a legújabb Európai Bizottsági irány.
Abszolút így van. Ez egyébként nem legújabb, már évek óta zajlik. Olyannyira igaz ez, hogy néhány nappal ezelőtt kedden, amikor Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa bemutatta a bizottság legújabb és leginkább vitatott stratégiáját, ami 2027 év végéig teljesen kitiltaná az orosz energiahordozókat az Európai Uniós piacról, akkor ezt részben azzal indokolta, hogy egyébként is például a gázigények, azok csökkennek évről évre, ő egy körülbelül 5%-os évenkénti igény visszaeséssel, csökkenéssel számol, ami a korábbi évek tendenciájának a meghosszabbítása. Ezzel csak annyi a probléma, hogy az elmúlt években a gázigények csökkenésének részben az volt az ára, hogy az EU versenyképessége nagyon erősen leromlott. A tavalyi drág jelentés egyértelműen rámutat, hogy ma az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy 4-5-ször annyit kell fizetni a gázért egy európai iparvállalatnak, mint egy amerikai versenytársának. És a másik következménye pedig az volt, hogy az energia szegénység hőmérsékletfüggőség nagyon jelentősen megemelkedett Európa szerte. Azoknak az európaiaknak az aránya, akik nem tudták kellő mértékben felfűteni az otthonukat, az energiaválságot megelőzően olyan 5% körül mozgott. Ez a tavalyi évre 23%-ra emelkedett. Azt láthattuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nincsenek meg azok a védő mechanizmusok, hatósággyár szabályozási eszközök, mint amit Magyarországon a rezsicsökkentés, ami megakadályozza, hogy a piaci árak begyűrűzzenek a lakossági tarifákba, és ezekben a tagállamokban, még hogyha azok átlagosan magas jövedelmű országok is, még akkor is széles társadalmi rétegek vannak, akiknek egy azonnali többszörös tarifa emelkedés nagyon súlyos egzisztenciális kihívásokat okoz. Egy másik adat, a tavalyi évben azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy az azt megelőző évben előfordult velük, hogy nem tudták befizetni a rezsidíjaikat, 25%-ra emelkedett. Tehát elképesztő társadalmi problémákat és elképesztő versenyképességi gazdasági problémákat okozott az elmúlt időszak, az, hogy az orosz beszerzéseket 40%-ról 20%-ra csökkentette az Európai Unió, hogyha maradék 20%-ot is szeretnénk kigyomlálni, és ezt arra hivatkozva tesszük, hogy majd egyébként tovább folytatódik a kereslet csökkenése, annak még súlyosabb következményei lehetnek.
Jelen pillanatban akár Magyarország, de szerintem más uniós országot is említhetnénk, lehet, hogy akár Románia is ide tartozik, vagy éppen Bulgária, meg tudná oldani az energiaellátását, az ipar működtetését orosz földgáz nélkül jelentősebb átalakításokkal?
Ez egy kérdés, de van rá esély, hogy igen, ugyanis az Európai Unió gázpiaca nagyon szorosan integrált, hasonlóan egyébként a villamosenergia piachoz. Magyarország gázhálózata össze van kötve a szomszédos országokkal. Jelenleg Magyarország a beszerzett gáz nagyon jelentős részét a török áramlaton keresztül Oroszországtól vásárolja. A hazai földgázfogyasztás körülbelül 8,5 milliárd köbméter évente, és az előző évben valamivel több mint 7 milliárd köbméter érkezett a déli irányból a török áramlat vezetéken keresztül, ebből 4,5 milliárd volt az, ami a hosszú távú gázvásárlási szerződésünk keretében érkezett, a maradék az egyéb módon már idén év végéig a bizottság az egyéb módú, az azonnali ügyleteket teljesen kigyomlálná, és 27 év végéig pedig a hosszú távú szerződéseket is felmondatná a tagállamokkal, illetve azoknak a kereskedőivel. Hogyha ez kiesne, ez a rendkívül nagy mennyiség, akkor valahogyan alternatív megoldáshoz kellene nyúlni. A szlovákoknál például azt láttuk, hogy az ukrán tranzit után inkább Magyarországon keresztül, a török áramlaton keresztül vásároltak orosz gázt, tehát a szlovákoknak is meg kellene oldani. Elképzelhető, hogy nyugati irányú, illetve más irányú beszerzésekkel, különböző közvetítőkön keresztül történő beszerzésekkel fizikai értelemben lehetne kezelni a helyzetet, de egy olyan áremelkedést idézhetne elő, mint itthon, mind az európai piacon, pont az integráció miatt, aminek nagyon súlyos gazdasági következményei lennének. Tehát az energiaválság előtt valamivel több mint 40%-ot vásárolt az EU Oroszországtól. A tavalyi évben 19%-ot. Ezt úgy sikerült lecsökkenteni, ezt az arányt, hogy a gáz átlagára, piaci átlagára a tőzsdén több mint kétszeresére emelkedett. Korábban 15 és 20 euró között mozgott megavattóránként, most pedig jelenleg olyan 35 eurónál, de a tavalyi évben voltak jóval nagyobb kilengések is, jóval magasabb árszintek is. Hogyha a maradék 19%-tól is elköszönnénk, akkor a linearitás jó indulatú feltételezése mellett is egy újabb kétszeres áremelkedést kellene elszenvedni, ami, hát ahogyan az előbb is beszéltünk róla, a versenyképességi társadalmi oldalról nagyon súlyos kérdéseket vet föl.
Még akkor is, hogyha egyébként folyamatos lenne az amerikai, katari földgáz érkezése, úgy egyébként nem túl környezetbarát módon tankhajókon keresztül, tehát ez az úgynevezett LNG cseppfolyósított földgáz, tehát ha megvan a kínálat, akkor is ez így van, tehát csak drágában tud jönni a gáz?
Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa a kérdez felelek során erre is válaszolt. Az egyik indoka, hogy miért lenne képes az EU kezelni a leválást, vagy az orosz energiatiltását mondjuk gáz esetében, az egyik indoka a kereslet csökkenése volt, a másik pedig, hogy a következő években olyan új kapacitások alakulnak, amelyekből részben cseppfolyósított formában, nagyobb részben cseppfolyósított formában a maradékot képes lesz helyettesíteni. Én nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy még el nem készült kapacitásokra alapozva felmondunk szerződéseket, mert nagyon könnyen olyan helyzetben találhatjuk magunkat, mint 2022-ben, amikor hirtelen kiesett nagyobb mennyiségű kapacitás az európai piacon, ez nem volt világos, hogy honnan lehetett pótolni, és olyan spekulációs folyamatok indultak be, amelyek egy korábban elképzelhetetlennek tartott árrobbanáshoz vezettek, és ennek az árnyéka még a mai napig velünk van, amögött, hogy Németországban sorban lehetett olvasni a legnagyobb márkáknak is a gyárbezárásáról szóló híreket, az, hogy az európai gazdaság most már másfél-két éve szisztematikusan alul teljesíti a várakozásokat. Ezekben mind-mind benne van a 2022-es ársok. Nem lenne jó egy új ársokot előidézni önkéntesen.
Földgáznál még csak-csak megoldhatónak tartja az ember a dolgokat, de mondjuk kőolaj esetében ez a keleti, leginkább a kelet-közép-európai tagállamokat, vagy az uniónak a keleti határszélét hogyan érinteni, hogyha tényleg az orosz kőolajról ebben az értelemben szintén le kéne mondani.
2022-ben a hatodik szankciós csomagot megelőzően Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya maga jött ide Magyarországra meggyőződni arról, hogy Magyarország nem képes alternatív módon ellátni az olajigényeit, csak a barátság kőolajvezeték érintésével orosz nyersolajban. A hatodik szankciós csomagban fogadta el az Európai Unió az olajembargóról szóló döntést, tervet, és ez alól éppen emiatt a látogatás miatt Magyarország és néhány más tagállam a vezetéken keresztül történő olajbeszerzés kivételt kapott. Most a helyzet nagyon sokat nem változott azóta, bár a piaci szereplők elkezdtek azon dolgozni, hogy képesek legyenek csökkenteni az orosz beszerzések arányát, de itt több problémát is orvosolni kell, ami nagyon költséges és időigényes. Az egyik az az, hogy a regionális finomítók egy adott bekeverési arányra vannak beállítva, meg van határozva, hogy mekkora mértékben kell orosz típusú nyersolajat, és mekkora mértékben egyéb típusú nyersolajat feldolgozniuk. Ezeket a bekeverési arányokat nem lehet az egyik napról a másikra módosítani. A másik probléma mondjuk Magyarország esetében az, hogy a barátság kőolajvezeték melletti alternatív beszerzési csatorna az Adria vezeték, ami Horvátországból érkezik, kapacitása kisebb, mint amekkora a regionális olajigények ellátásához szükség lenne. Van egy olyan szakasz, aminek egyszerűen nem kellően nagy a kapacitása ahhoz, hogy ellássa az igényeket, ezt fejleszteni kellene, és azért itt az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy a horvátok az elfogadhatónál talán nagyobb mértékben növelték a tranzit díjaikat, tehát egyfajta háborús tranzitárazást kezdtek el folytatni. Várhatóan, hogyha a barátságkőolaj vezeték teljesen kiesne, akkor ez a folyamat ez tovább folytatódna. Tehát sok-sok kihívás merül föl, és még egyszer eljutunk oda a kérdésig, hogy mi szükség erre az egészre, mi értelme van. Föltették azt a kérdést Dan Jorgensennek kedden, hogyha holnap békét kötne egymással Ukrajna és Oroszország, akkor mi történne? És azt mondta, hogy akkor is ragaszkodna a bizottság ehhez a tervhez, akkor is meg kellene valósítani. Én nem látok észszerű gazdasági, politikai érveket a mögött, hogy ezt az intézkedést megvalósítsa az Európai Unió.
Hát még politikait még csak-csak, de gazdaságit az nagyon nehéz mellette érvelni. Folytatjuk majd a híreket követően Hortai Oliverrel, a Századvég Kutatóintézeti igazgatójával.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.